akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és azt mondja, ímé, itt vagyok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, testvéreim, énekeljük a 130. Zsoltár első versét. 130. Zsoltár első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok, szüntelem. És énekeljük a 345. énekünknek első, valamint a második versét. 345. énekünk így kezdődik. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk küldött üzenetét, amint az írva található zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első 10 versében. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első 10 versében tehát így hangzik Istennek igéje. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszélde által teremtetett, hogy ami látható a láthatatlanból állott elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. Ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hitáltal vitelett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvittetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén, amíg nem látott dolgok felől, háza népe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván hová megy. Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival, mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Ami Urunk tegye áldotta az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket, alázzuk meg szívünket a mi Urunk előtt, és imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, hogy házadba jöhettünk ezen a vasárnap reggelen, az Úr napján. Ó, bár csak mi, akik azt valljuk magunkról, hogy mi is a tieid vagyunk, az Úré vagyunk, valóban nem csak a vasárnapunkat, hanem az életünket is egészen neked szentelnénk. Bár csak ez mindig így lenne. De te nagyon jól ismert bennünket, Urunk. Tudod azt, hogy mi gyengék és nyomorultak vagyunk. Tudod azt, hogy a bűn az ajtó előtt áll, leselkedik, ránk van vágyódása. És azt is tudod, hogy bizony-bizony, mi követünk el bűnöket. És ide hívtál ma is. Ide hívtál, hogy beszélj velünk, mert mondani valód van. Mert te élő Isten vagy, akit magasztal és áld a mi szívünk ezt tudva, várjuk is, hogy mert élő Isten vagy, pont arról beszélj, amire nekünk szükségünk van. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelked által az ígén keresztül, és szolgádon keresztül elmondod mindazt, amire valóban várunk, talán nem is tudjuk, hogy arra várunk, de amire szükségünk van. Legyen áldott azért a te neved. Segíts figyelnünk, s a reánk vonatkozó dolgokat megértenünk. Köszönjük, hogy ezen munkálkodsz. Amen. Készülve az ige hirdetésre, a 180. énekünket énekeljük. 180. énekünk így kezdődik. A töredelmes szíved te, Uram, szeretem. Azt az igéjét, melynek alapján szólni kívánok hozzátok, testvéreim. Írva találjuk a Mózes első könyve 15. fejezetében, annak első 6 versében. A Mózes első könyve 15. fejezetének első 6 versében, tehát így szól az Isten igéje. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz, látomásban, s mondta: ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok te néked, a te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám: Uram, Uram Isten, mit adnál én nékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, az a Damaszkus beli Eliézer. És mondta Ábrám, ímé én nékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösem. És ismét szólt az Úr ő hozzá, s mondta, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivitte őt, és mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, és mondta néki, így lészen a te magod. És hitt az Úrnak, és tulajdonítatott az ő néki igazságul. Eddig Istennek igéje, foglaljatok helyet, testvérem. Először is szeretettel köszöntelek benneteket. Régen találkoztunk, régieket és újakat is. És öröm az, amikor sokáig lehettünk itt valamikor, és aztán megadatik ez még mindig újból és újból. És ahogy az Úr akarja, talán még jövőre is, nem tudjuk. De legyen áldott az életetek, a gyülekezetek, gyülekezet élete is, és mindaz, ami az ő nevében közöttetek folyik. Az ige, amit hallottatok az Ószövetségből, és Szent Leckeként felolvastam előttetek, ez az ige, ebben az igében Ábrahám tulajdonképpen úgy jelenik meg előttünk, mint egy olyan ember, akinek hite van. Hisz mégpedig nem abban, hogy Isten van, mint ahogy sok-sok ember ezen a világon, én tudom, hogy van Isten, én hiszek benne, de a templomban nem járok, teszi hozzá. Szóval ő nem így hitt. Ő úgy hitt abban, hogy van Isten, hogy az Isten kegyelmes, szent és igaz, és kegyelmesen nyúl az ő életéhez, irányítja és vezeti őt. Az ő hite, az ő számára ezt jelentette. Messziről indult ez az ember. És ki az, aki nem indul messziről? Nem csak földrajzilag, hanem lélekben is messziről szokott elindulni. Ábrám a pogányvilágból, abból a világból, ahol bálványistenek sokaságát imádták az emberek. És őt pedig Isten kihívta onnan, és ő elindult egy olyan útra, amelyen Isten ígéretének bizonyossága vezette őt tulajdonképpen, és az a hit, amelyet úgy szoktunk megfogalmazni, hogy hiszem, hogy Isten, aki ígérettet, nem ember, hogy hazudjék. És milyen csodálatos, ha visszalapoztok a zsidókhoz írt levél 6. fejezetéig, éppen Ábrahámmal kapcsolatban ott van az, hogy lehetetlen, hangsúlyozom, hogy az Isten hazudjék. Benne van tehát valóban a Bibliában. Mi most Ábrahám életén keresztül megvizsgáljuk, hogy tulajdonképpen milyen egy hívő embernek az élete. Elkezdve onnan, hogy az Isten kihívja őt, és eljutva egészen odáig, hogy az elhívás után az úton járva milyen is az, amikor az elhívott ember jár. Mert a hívő élet nem azt jelenti, hogy megtértem, újjászülettem, na most akkor nyugodt lehetek mindenfelől, hanem a hívő élet egy járást, egy mozgást, egy életet jelent a továbbiakban. Tehát látjuk rajta keresztül, látni fogjuk, hogy mit jelent az hitben járni, és úgyis cselekedni. Mert a szó gyönyörű, sokszor élvezett hallgatni egy-egy jaj de szép beszédet, de hogy nincs mögötte az élet, nincs mögötte a cselekedet, akkor az bizony azt mondjuk, ez csak beszéd volt. Nem történik itt semmi. És ezt nagyon sokszor tapasztaljuk életünkben, hogy bizony-bizony van ilyen. Mit látunk még Ábrahám életében? azt is látjuk, hogy milyen az, amikor egy megtért, egy hívő ember letér a hit útjáról. Hogy milyen az? Hiszen, mondjuk, tudjuk, minden a Bibliában a mi okulásunkra iratott meg. Ugyanis ezen a történeten keresztül is Isten minket akar tanítani, mert ezeken mi is bármikor átmehetünk, vagy esetleg már át is mentünk. Már valóság volt, megtörtént a mi életünkben. De nagyon fontos minden további megértése szempontjából az, amivel a textus kezdődött, mégpedig ez a mondat, hogy e dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz. E dolgok után. Ebben a mondatban két nagyon fontos kiemelni való megjegyzésem van. Az egyik az, hogy az életünkben nem esetlegesen történnek dolgok, semmiképpen sem, annak mindig van valami előzménye. A második pedig az, hogy Isten itt hitben meggyengült, megrendült gyermekével beszél, szolgájához szól, mert nem hagyja magára ebben a megrendült állapotában. Tehát ez a két dolog, ami az egész mondani valómat majd mint egy körbefonja, vagy mint egy vezérfonal vonul végig rajta. Mi volt az előzmény? Aki még emlékszik az olvasmányokra innen a Mózes első könyvéből, az tudja, hogy Ábrám Lót nevű rokonát elrabolták, és ő a királlyal, akihez oda került az ő unokaöccse, Kedorlaomerrel csatát vív, nem is akármilyet, és visszahozza győztes úrként, győztes csatanyerőként az ő Lót rokonát. És megtörténik még az is vele, hogy az a zsákmány, amit ilyenkor ugye a győztesnek joga van elvinni, ő arról lemond, neki az nem kell, ő nem ad zsákmányért tette. És ugyanakkor azt is olvassuk, hogy Melkisédek megáldja őt, és így vonul tulajdonképpen haza az ő otthonába. Így. Győztes hadvezérként, diadalmas, csatanyerő emberként, és valamit mégis látunk rajta, ez kiderül az igéből mindenképpen, hogy a megfáradás jelei mutatkoznak rajta. Ha előttetek volna a térkép, hogy honnan is indult el, hogyan jött végig, és most eljutott oda, ahol éppen ezt a csatát is megvívta, időben is, távolságban is ez már sok volt. És mindig az Úr szava irányította idáig. És most egyszerűen egy olyan állapotba, olyan helyzetbe kerül, amikor kiderül az igéből, nagyon megfáradt, igaz, öreg ember volt. Ismerős? Persze, hogy ismerős mindannyiunknak, mert előfordul velünk is, hogy nagy rösszel neki indulunk terveinknek. Előttünk van, és amíg előttünk van a cél, addig lehet, hogy már a lábaink remegnek, már ez van, vagy az van, már leállnánk, de még, ezt muszáj, és megyünk, és megtesszük, amit kitűztünk magunk elé. Minden energiánkat mozgósítjuk, de utána elfáradunk. Talán így is lehet mondani ezzel a hétköznapi szóval, hogy kipukkadunk. Valósággal kipukadunk, erőtlenné válunk testiképpen. De így van ez hitbélileg is. Lehet így hitbélileg is. Az is meginokhat egy hitbeli erőfeszítés, kísértéseken való győzelem után, és áldások elnyerése után, ahogy az Ábrahámmal is megtörtént. Tehát így van ez a mi hitünkkel is. E dolgok után, mondta az ige, szólt az Úr hozzá, akkor, amikor kornyadozott a magába zuhanva, ott van éppen keserűség állapotában Ábrám. És mit mond neki Isten? Azt mondja, hogy ne félj, Ábrahám. Ne félj, Ábrahám. És mi ebben az egyik nagy öröm? Az, hogy nevén szólítja. Ismeri őt. Ismeri szíve titkait. Tudja gondolatait. Mindent pontosan tud róla, és azt is tudja, hogy ez nem egy rettenet, hogy ő az erőkifejtés, a hitbeli erő állapota után egy ilyen helyzetbe jut. Tudja, mert, hiszen így olvassuk, ugye, az Ézsaiás könyvében is, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Ezt írja az igében a próféta, és Isten is természetszerűen, miután ő iratta le ezeket a szavakat, tudja, hogy ez nem csoda, hogy ez az ember megfáradt, hiszen elég vén ember már ahhoz, hogy testiképpen önmagára nézve lehet. Egyszer önmagára nézve, de más dolgokra is nézve, megrendüljön még az ő hitében is. De Isten nem szólja meg. Azért szólítja meg, hogy segítsen. Azért szólítja, hogy felemelje. Tehát, akkor mint egy következtetésként kijelenthetjük azt, hogy a megfáradás az nem baj. Nem úgy baj, hogy most ássuk el magunkat, mert hova jutottunk a hitünk útján, tehát az nem baj. De ebben az állapotunkban az Úr tudja, hogy igenis segítségre van szükségünk. Ő az, aki közelít hozzánk is, ahogy annak idején közelített Ábrámhoz. De jó is a megfáradás. Miért jó? Erre is könnyű megadni a választ. Mert ugye, amikor baj van, mit szoktunk csinálni? Jaj, Uram Isten! Ugye? A legúgynevezett hitetlenebb is azonnal tudja, hogy ki az, akihez fordulni kell. Ki az, akitől a segítséget azért lehet kérni és várni, mert ő megadja. Jó tehát erre is a megfáradás ténye, és ugyanakkor megtanít bennünket arra is a megfáradás, hogy nem magunkban kell látnunk alapját annak, sem erőforrását annak, amikor megállhatunk a hitben, hanem egyedül Isten az, aki ezáltal ez megtörténhet. Megtörténhet. Kinek az életében. Tehát Isten által újulhat meg a mi hitünk, ha éppenséggel most úgy látjuk, hogy Ábrámként mi is, hogy mondjuk, gödörbe jutottunk hitbélileg. De miért kellett Istennek azt mondani, hogy ne félj? Ne félj! Miért kellett? Kitől félhetett egy ilyen győztet csata megvívása után ez az ember? Kitől félhetett? Hiszen valóban győztes hadvezér volt, tekintélyes ember volt, igazán egy olyan valaki, aki gazdagsággal is rendelkezett. Tehát mindenképpen valahol az elitben volt Ábrám akkoriban. Mi lehetett félelmének és megfáradásának az oka? Mert valamit tudott Ábrám. Hiszen hosszú életet élt, voltak tapasztalatai, és nagyon jól tudta az, hogy az ellenség soha nem törődik bele a vereségbe. Újból kezd majd, jönni fog majd. És tudta azt, hogy az ellenség bosszú álló. Nem úgy, mint ő, aki még a zsákpányról is lemondott, hanem bosszú álló lesz. És hogy az ellenség ilyen, nevezzük nevén, a sátán. Ilyen. Jézus Krisztus 40 napi bőjtölés után megéhezett, megszomjazott, ott van a pusztában. És akkor jön az ellenség. Ki akarja kezdeni? Tedd azt, amit én mondok. Ne is az atyára figyelj! Nem! Rám! És ugye tudjuk, Jézus az íge kardjával győztes csatát vív a gonoszszal szemben, és megtörténik mi? Így olvassuk. Elhagyta őt az ördög, de mi a fontos? Egy időre. Egy időre. Tehát vissza fog jönni. És visszajött, hagyott a Gecsemáné kertbe. Tehát Ábrám, lám-lám, félt. Most vele volt az Isten, győztes csata után van. Vele. Na de mi lesz, ha visszajön? Mi lesz, ha új csatára kell kelni vele? Mi lesz akkor? Hogy lesz akkor egyáltalán? És ez a félelem oly módon eluralkodott rajta, és fáradtá tette, hitbélileg is, nem csak testileg, de szomorú is volt. Nem csak félt, nem csak fáradt. Szomorú is volt. Még pedig azért, és ez kiderül az igéből, meg tudjuk is nagyon jó, amikor Isten most így feléje fordult, beszél vele, úgy négy szem közt, akkor látjuk azt, hogy az ő félelme eszébe juttat valamit. Olvastam az igéből az előbb. Eszébe juttatja azt, hogy ő egyedül van. Ő egyedül van. Nincs senki mellette, hogy majd átveszi tőlem a nehezét. Az én utódom. Igaz. Isten megígérte valamikor. Megígérte. Megyünk előre a Bibliában, ott van először, amikor elmondja néki, hogy fiú fogsz, utódot kapsz. Igen, fiút fogsz kapni. De ő most panaszkodik. És elmondja azt, hogy hol van az a fiú. Adod? Mikor adod? Mikor? És egyáltalán adod-e? És aztán ebből következően, jól tettem én, jól teszem én ember, hogy Istenre bízom a dolgomat, az életemet, a jelenemet, a jövőmet, rábízom, és várom, hogy teljesíti. És én közben várok. Nem kellene nekem is valamit csinálni? Na, itt szoktak félresiklani az emberek, ahogy Ábrahámék is félresiklottak. De most nem arról beszélünk. Hanem a kérdések, bár nem így olvassuk a Bibliába, de kikövetkeztethető, hogy igenis megszülettek az ő szívében, és ezek arról beszélnek, hogy bizony, ezek a kérdések, hogy a hitnek az atya, a hívők atya, hite is megrendülhet. Megrendülhet. Kikezdhető magyarul. Kikezdhető. Akkor amilyen, hogy ne kezdhető? Hogy ne lenne kikezdhető? Az is kikezdhető. De a kísértő, amikor jön, két helyekkel szokott operálni. Mindannyiunk hitét a két helyekkel tudja megrendíteni, és aki fél, valami módon, valamiért szomorú, bármi miatt is az életében, az, mert kikezdhető, elfárad. Szinte törvényszerű, hogy ez így történjen. Ábrahám és a magunk életén is, testvérek, láthatjuk mindnyájan, hogy van bennünk a hitnek egy bizonyos hullámzása. Egy olyan hullámzás, amit szó szerint kell értenünk, hol fönt vagyunk a lebegés állapotában, a csúcson, jaj, de jó, hogy az Úrhoz tartozom, de jó is nekem. Az első szeretet tüze ott lobog még valahol, vagy pislákol valahol az életünkben, és aztán jön a hullámvölgy, mert meghalt, mert megbetegedett, mert nem teljesedett be, amiért imádkozom már hány év óta. Megtörténik az, hogy lejutunk a völgybe. Testvérek, jobb lenne, ha nem lennének ezek a hullámzások valóban. De Isten gyermekei nem rettenthetetlen hősök. Mert megfáradnak, ugye, megtántorodnak, még a legkülönbek is. Bizony, így van ez. Ez a mi életünk, de van, akihez menekülhetünk. Éppen ezért nagyon jó, amikor az ember megfáradva, egyszer csak, mert a hívő embernek már van tapasztalata, mint ahogy neki is volt, nekünk is, hogy nekünk van kihez fordulnunk. A mi Urunk nem azt mondja, hogy beszélj, mint Tiborcnak, ugye bánkbán, a színdarabban, hogy csak buzog, vért, csak buzog. Aztán majd történik valami, vagy sem. Nem érdekli. Istent érdekli a mi életünk, a mi sorsunk. Érdekli. És éppen ezért az őrgyermekében ott van legrosszabb állapotában is, hogy utolsó, bocsánat a szóért, mencsvárként futhat Istenhez. Kérheti, segíts Uram, könyörülj én rajtam. Mert azt is tudjuk, hogy amikor kiderül számunkra, hogy gyenge vagyok, gyenge, akkor tudom, hogy van nálam egy erősebb harcos, aki meggyőzte a sátánt, legyőzte a világot. Itt van, mellettem van, és élek többé nem én, ó, bár csak tényleg így lenne, hanem él bennem ő, ahogy ezt Pál apostol is mondja. De még olyan is előfordul, hogyha az ember nem tud oda menni Istenhez, akkor ő közelít felénk. Mert megelégelte, hogy csak killódsz, áltatod magad, hallgatsz a kísértőre, és követsz rossz utakat, látod, döcög az életed. Ez sem megy, az sem megy. De ha megy is, közben nem vagy boldog. Nincs az a felhőtlen öröm az életedben, amire pedig devágyik a szíved, akkor ő jön, valahogy megállít, és azt mondja, rossz az az út. Most valahogy besötétedett minden, de majd amikor felragyog előtted a Krisztus világossága, akkor észreveszed, hogy már épp a szakadék szélén voltál. Onnan csak visszafordulni lehet, és kell, hogy aztán kövessük azt az utat, amelyet ő eredendően nekünk adott. Tehát, ha nem tudunk még úgy sem oda menni, hogy egy imádkozó imádságban elhangzó mondat elhagyja a szánkat, ő, mert az ember úgy érzi, hogy nincs rá válasz, akkor az Isten azt mondja, na elég. És úgy szólal meg, hogy azt már el téveszteni nem lehet. Mit mond tehát Ábrámnak is ebben az állapotában? Ne félj! Ne félj! És Isten szava megbátorítja őt, és megbátoríthat bennünket. Mert ott van a következő mondat is. Én pajzsod vagyok, te néked. Egyáltalán nem vagy, ahogy gondoltad volna, kiszolgáltatott állapotban. Testvérek, akkoriban kétféle pajzs létezett. Láttatok már ti is ilyet. A római korból domborműveken, egyedeken ilyen kerek pajzs átmérőjét nem tudnám megmondani, de belülről egy fogantyú volt, amit az illető harcos megfogott, másik kezébe a fegyvere, és amerről a csapás jött, arra felé fordította, és azzal védte ki a támadásokat. Ez volt az egyik fajta pajzs. A másik fajta pajzs olyan volt, olyan hatalmas, nagy darab, amit egy fegyverhordozó vitt mindig a harcos előtt, védve őt a szembejövő támadásoktól, és így ő könnyebben tudott adakozni. Nem kellett úgy féltenie az életét, mint egy ajtónyi darab, ez a pajzs akkora volt. Tehát mi az, amit Isten mond itt Ábrámnak? Azt mondja, hogy én ilyen vagyok. Ilyen ajtónyi nagy pajzs, amelytől tartik, betakar téged, mert ez a szó szerepel ott az eredeti szövegben. Ez, ami erről a nagy pajzsról beszél. Én nagyon vigyázok rád. Ismerjük előről, hátulról, körül zárt alatt téged, és fölötted tartom az én kezemet. Ó, hány felől támogatja meg a mi hitünkét és a mi Urunk? Bizony, így van. Hát ezért nincs okod, mondja Isten Ábrámnak a félelemre. Nincs okod. Sőt, még ígéretet is ad, mondd néki az Isten. A te jutalmad felette igen bőséges. Miután ez az ígéret elhangzik, tudomására hozza tehát az ígéretes jövőt, kitör Ábrámból nem a köszönet szava, hanem most jön igazán a panaszkodás. De milyen jó, hogy helyén jön ki belőle. Mert mi hogy szoktuk az életünk keserveit, a mi panaszainkat elmondani, akárkinek, de nem az Istennek. Nem állunk elébe, hogy helyén mondjuk el azt, ami ott van bennünk. Pedig tudjuk az igében, nemrég olvastuk az Ézsaiásnál, na gyertek, terlekedjünk. Várja, hogy őszintén elétárjuk a mi gondjainkat, megfáradásunkat. Várja, hogy vele beszéljük meg. Várja. És mi hol vagyunk? Egész máshol beszélünk. És hogy volt ez a panaszáradat? És mondta Ábrám, Uram Isten, mit adtál én nékem? Holott én magzatok nélkül járok, és nincs, akire az én házam száll, aki van, az a damaszkuszbeli Eliézer. Ímé én nékem nem adtál magot. És ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökös. Isten kegyelmes jelenléte bátorította fel tehát őt arra, hogy odaálljon az Úr elé ezzel a szózugatavval, azzal a keserű szívvel, fájó szívvel, szomorú szívvel, odaálljon az Isten elé. És ami felbátorította őt, ahogy már mondtam, Isten kegyelmes szeretete, ami azt jelenti, hogy nem ostorral jön feléje, és azt mondja, hogy megbántam, mint ahogy annak idején tudjuk elhangzott, hogy ember teremtettem a földre, és rendelte az özönvizet. De azt is semmissé tette, mert soha többé özönvízzel nem pusztítom el, azt is megígérte. De itt mindenképpen Ábrám megtapasztalja az Isten kegyelmét, az ő kimondhatatlan, türelmes szeretetét. És ami megtörténik a továbbiakban, az jóra mutató mindenképpen Ábrám életében. Testvérek, nem csak Ábrámnál. Nálunk is gyakran vannak olyan kérdések, olyanok, amikkel riaskodunk, amiket nem tudunk megoldani. Különösen akkor, hogyha még mindig nem teljesedtek be Istennek valamikor mondott, adott ígéretei, akkor különösképpen, hiszen azt mondta, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Hát sem a férjem, sem a feleségem, attól függ, ki mondja ezt? Sem a gyerekem, unokáim. Hát hol van az ígéreted, Uram? Igen, van ilyen. Nem tud az ember sok mindent néha napján összeegyeztetni. Isten igéjével, az ő akaratával, kijelentett ígéreteivel. Nem tud összeegyeztetni. De Isten négy szem közt forgasd az igét, abban válaszolni fog. Járj az Isten tiszteletre, hallgasd az ige hirdetéseket, és Isten válaszolni fog. De mikor? Majd. amikor ő jónak tartja. Nekünk pedig, Jeremiás iralmaiban olvassuk, jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Tehát jó. Várni, hogy majd jön, majd segít, ő tudja, mikor lesz annak alkalmas ideje. A négy szem közti találkozás így is létrejöhet, hogy itt vagyunk többen, de úgy is, hogy ott vagy a te szobádban, amikor éppen az Úr előtt vagy, és igével foglalatoskodsz. Valamit még így utoljára. Hiszen ennek a történetnek a végén elhangzik egy mondat. Tekints fel az égre. Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, és mondta néki, így lészen a te magod. Tekintsünk fel az égre, testvérek! Tekintsünk fel az égre, ezt mondja az ige nekünk is. Tudd meg, hogy ott érted folyik a munka. Ott érted folyik a munka, aki itt ülsz, és mindazokért is, akik ebben a világban az övéi, a te családodban is, akiket ő elválasztott, azokat ki is hívta, akiket kihívott, azokat meg is igazította, akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Olvassuk az igében, milyen jó, hogy beteljesülnek az ígéretek. Tehát tudd meg, érted személyedért, és minden más emberért folyik ott fenn a munka, akiket az Úr elhívott magának. És ezért kérlek, soha ne a körülményekre nézz, mert azok milyenek? Mocskosak. Egy szóval. Ez a világ és minden. Ne magadra nézz, mert a te életed is nem habtiszta, egyáltalán nem olyan, amelyre az Úr azt mondja, jól van, szolgám, hű voltál, kedvesen, többre bízz a kezed. Ugye nem ilyen a mi életünk? Nem. Nem ilyen. Nem magadra nézz, mert ráadásul a kísértő okozta gondok, mint kolonc húznak lefelé, önmagadra se néz tehát, hanem felfelé néz. Felfelé, testvérem, és látni fogod a csillagezreket, amelyek megszámlálhatatlanok, és akkor el fogsz némulni, mert az Isten hatalma, az ő dicső személyes az, amit a világértés érted tett, az el fog téged némítani. Ennek a hatalmas Istennek nem lehetetlen semmi. Nem lehetetlen. Ábrahám hitt az Úrnak. Várja, hogy ezzel a hittel fordulj, testvérem, te is hozzá. De kérlek, ne késlekedj. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Amen. Válaszol az ígére, testvéreim. Évekeim a 130. énekünk harmadik versé. 130. énekünk harmadik verse így kezdődik. Épp nékem reménységem, vagyon csak Istenben. Hajtsuk testvéreim fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük! Nem tévedett a posta, idehozta a te üzenetet, a te leveledet, átvettük és értjük. Értjük, Urunk, hogy szükségünk van te reád. Még nem ért révbe az életünk. Még nem tökéletes az, ahogy járunk, kerünk ebben a világban, mert hiszen te nem csak azért hívtál el bennünket, hogy nekünk jaj, de jó legyen, hanem a környező világért, a családunkért, a gyülekezetünkért, a községért, az országért. Azért hívtál el, hogy világítsunk. Urunk, a mécsesünk kanócát csak te tudod lenyesni, hogy lángra lobbanjon ismét, és újból, ki tudja, hanyatszor, hogy aztán tényleg örömmel járjuk ennek az életnek útját. Mert igaz a Zsoltár szava, boldog az a nép, melynek Istene az Úr. Ó, Uram, köszönjük, hogy nem egyedül vagyunk ebben a világban, hanem sokan vagyunk. Elenyésző kisebbség a nagy többséggel szemben, de sokan vagyunk. Sokan, és te vagy a vezér, aki győztél a sátán felett, a halál felett, mint legfőbb ellenség felett. Igen, győztél. S mi veled győztesek leszünk. Győztesek lehetünk már e földön is. Köszönjük neked ezt, Urunk, és amikor köszönjük, kérünk is, adj erőt, hogy megálljunk a hitben, adj erőt, hogy az első jelre azonnal hozzád fussunk, beléd kapaszkodjunk, mint a bab, amely futni kész, ott van mellette a karó, megtalálja, ráfut, tartja. Ugyanúgy tartasz te bennünket, Urunk. És ezt köszönjük neked. De segíts nékünk, vezess végig az úthoz, magad légy az út, melyen lelkünk majd abba a célba jut, amelyet te készítettél el a tieidnek, odafel, a te országodba. Kérünk téged, Urunk, és eléd visszük ezt a gyülekezetet minden gondjával, minden tagjával, lelkészeivel. Eléd visszük ez országot, vezetőinkkel, egyházunkat, vezetőinkkel, és kérünk téged, Urunk, vigyázz erre a szerencsétlen Európára, de legyen meg a te akaratod. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig hirdetem előttetek, testvéreim, az adakozást jobb adni, mint venni, mondja az ige. Most pedig helyeteket elfoglalva hallgassátok meg a hirdetéseket. Bocsánatot, ha én most
az első szó a hála szava. Áldjuk az élő Istent, aki élő igét adott nekünk. A második szó a köszönet szava. Nagyon szépen köszönjük, hogy Erzsike néni mindezt elmondta nekünk, hogy megragadta Isten szent lelke, és most bennünket is Isten igéje ragadhatott meg. Köszöntjük, és nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk, várjuk mindig nagy-nagy szeretettel, és jó látni, hogy itt van ebben a közösségben. Isten hozta, és Isten áldja meg Erzsike nénit, fogadja szeretettel, így is fogadom. Szeretettel.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Tisztelettel jelzem a testvéreim felé, hogy a Csobánkai Gyülekezeti Központ beruházásra beérkeztek kivitelezői ajánlatok. Kettő kivitelezői ajánlat érkezett be. A kivitelezői ajánlatoknak az elbírálására a presbitériumunk legutóbbi ülésén egy bírálóbizottságot hozott létre, és a bírálóbizottságnak az lett a javaslata, mert ez a bírálóbizottság csak javaslatot tehet, hogy egyházkerületünk az egyik vállalkozóval kösse meg a szerződést. Ennek a részleteit most azért nem mondom, mert úgy írik, hogy először ezt a ma délutáni presbiteri ülésen hadd mondjam el presbiter testvéreinek. Reménységünk az, hogy a munkákra lesz kivitelezőnk is, és időre elkészül maga a beruházás. A jövő héten, ha nem is én, de azt elkészülünk, erről többet fog mondani. Nem titok ez, hanem csak a részleteket még a presbitériumban kell megbeszélni, hogy a presbitérium elfogadhassa mindezt. Március 2-a és 6-a között 18 órától Komázon evangelizációs esték lesznek. Többet ér ez az evangelizáció címe, mire tanít bennünket Rút könyve, Bödger Antal Verőcei lelkipásztor szolgál közöttünk. Pénteken, 6-án, március 6-án majd szeretett vendégséget is szervezünk. Ebben kérem a csobánkai testvéreknek a segítségét is. Egy régi, több mint 30 éves kapcsolat köt bennünket a Verőcei református, vagy régen Verőce Maros így volt egy gyülekezethez. Ennek a kapcsolatnak voltak csúcspontjai és voltak mélypontjai. Most szeretnénk ezt megeleveníteni, ezt a kapcsolatot, ezért a pénteki alkalomra a Verőceieket is meghívtuk. Tehát, hogy nem csak mi leszünk ott, hanem azt kérem, hogy mi is legyünk ott. Tehát nehogy úgy legyen, hogy a Verőceiek jönnek egy busszal, ülünk, ott leszünk hárman, most idézőben mondtam, tehát, hogy így tervezzük mindezt. Kedves testvérek, kiránduló körünk 29-én Pilis Szentkeresztre tervez túrát, találkozás 8:40-kor a komázi buszpályaudvaron. A távolság 6 km, most könnyedebb túrát szerveznek, gyermekes családokat is szeretettel várnak. Hirdetem testvéreimnek, hogy személyi jövedelemadónk 1%-át ebben az esztendőben is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház támogatására, és Pomázi gyülekezeti alapítványunkat is támogathatjuk az adószám megjelölésével. Hirdetem, hogy megjelent gyülekezeti újságunk legfrissebb száma, aki a következő szám kiadásához szeretne hozzájárulni, 800 forinttal teheti meg mindezt. Pováriné Herpai Dóra, Pomázi testvérünk évek óta a szervezője Vas Albert műveiből szóló felolvasásnak. Ez egy 25 órás felolvasás. Február 28-án pénteken 6 órakor kezdődik Pomázon a Római Katolikus Gyülekezeti Házban, és 29-én fejeződik be, folyamatosan olvassák Vas Albert műveit. Lehet még jelentkezni felolvasónak, vagy bekapcsolódni hallgatónak. Szeretettel ajánljuk mindezt. Kedves testvérek, a mai napon 3:30-tól kreatív családos délután lesz Pomázon, 6 órától pedig presbiteri ülés. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 5 órakor imaóra lesz Pomázon, énekkari próba 6-tól, kedden 6 órakor bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóra Pomázon, pénteken ifjúsági Biblia óra és istentisztelet vasárnap 9 órától Csobánkán, 10:30-tól pedig Homázon. Tudjuk, hogy most gyülekezetünkből 40-en ezen a hétvégén, Mátraházán gyülekezeti hétvégén veszünk részt. Aki erre a hétvégére érkezik, és még nem adtam neki programot, azt kérem, hogy istentisztelet után fogadja el, vegye el tőlünk, és egyben hadd jelezzem, hogy éppen ezért két párhuzamos istentisztelet lesz, Mátraházán és majd itt Homázon, illetve Csobánkán alkalmaink előtt énekeket fogunk tanulni. Kedves testvérek, az elmúlt héten megszólaltak, illetve megszólalnak harangjai. 2020. február 18-án emlékharang szólt nagy tiszteletű Pap László, lelkipásztor testvérünk halálának 21. éves évfordulóján. Istenünk kegyelmét és vigasztalását kérjük nagy tiszteletű asszony életére, és emlékezett kegyelettel a mi gyülekezetünk is. És a mai napon, majd a Pomás istentisztelet után emlékharang szól az 5. éve elhunyt Erdélyi Sándorné, Püri néni emlékére, családja kérésére szólalnak a hallgatók. Tisztelettel jelzem még, hogy március 17-től, tehát egy két hét múlva elkezdődik újra a bibliaolvasó kör, ahol egy év alatt olvassuk el a Szentírást. Erre az alkalomra is Óváriné Herpai óránál lehet jelentkezni, úgy, ahogyan az olvasható majd a gyülekezeti újságunkban. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. 462. énekünket énekeljük valamennyi verszakával. Áldás, békesség Isten velünk, viszontlátásra!